Ezt az órát meg hogyan kell leolvasni? Hangzott elég sokat ez a kérdés az elmúlt héten, amikor is az órás vacsorán, illetve a prémium órabőrzén mutogattam ismerősöknek ezt az órát. Nyilván aláírom, hogy nem egyszerű, de azért nem is űrtudomány, úgyhogy megmutatom azt, hogy mi az, amit hoztam, mire jó, és természetesen azt, hogy hogyan is kell ezt az egészet leolvasni a folytatásban. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkorákról.hu-n. Amikor először megláttam ezt az órát az Inhorgentán 2024-ben, akkor tök izgatott lettem, hogy mégiscsak arról van szó, hogy itt valami teljesen új van készülőben, hogy önmagában a márka túlépett a saját árnyékán, hogy nem akarnak ilyen Richard Mille omázsokat gyártani, hogy valami teljesen újszerű és teljesen futurisztikus dologgal jöttek elő, amiről én egyébként nem is gondoltam, hogy mondjuk lesz olyan, amikor majd ez itt lehet a kezemen, meg a csuklómon, meg mindenhol, és pont ezért tök jó érzés az számomra, hogy végre itt lehet velem, és hogy hordhattam az elmúlt néhány hétben, mióta hazajöttem Svájcból. Szerintem azért be kell látni, hogy a úgynevezett elérhető árkategóriában, vagy legalábbis az 1000 euró alatti árkategóriában olyan nagyon-nagyon sok eszeveszetten látványos, és így olyan óra, amitől konkrétan lerakod a hajad, így nem nagyon van, és pont ezért, és ez az egyik oka annak, amiért én nagyon lelkes vagyok ezzel az órával kapcsolatban, meg úgy önmagában a cárbombának ezekkel a különböző variálható és kombinálható óráival kapcsolatban. Aki követik a csatornát, azok nagyon jól tudják, hogy én nagyon régóta beszélek arról, hogy kínai óragyártás, és hogy figyelni kell rájuk, és hogy nagyon-nagyon jó minőséget, meg nagyon jó árérték arányt tudnak gyártani Kínában, és ez az óra pedig ennek az egyik ilyen mintapéldánya, amit hogyha a kezedbe veszel, egyáltalán nem érzel rajta semmi olyat, ami nem lenne odavaló, aminek, hogy tök kényelmes a fogása, hogy semmi suta nincs rajta, sőt igazából rá tudsz csodálkozni egy csomó-csomó részletre. Úgyhogy egyébként úgy gondoltam, hogy ez az elérhető 1000 euró alatti árkategóriának a kínai óragyártás felől lehetne az egyik égköve is talán, de nyilvánvalóan a helyzet nem teljesen ennyire egyszerű. Akik esetleg nem ismerik a cárbombát, szóval egy gyors összefoglalót azért mondanék róluk. Maga a cég lassan 10 éves lesz, és ők alapvetően onnét ismertek, legalábbis én úgy találkoztam először velük, amikor elkezdtem azt nézegetni, hogy na vajon hogyan is lehetne valami jó minőségű, de mondjuk Richard Mille-nek kinéző órát venni. Ugye ezeket klasszikusan omázsoknak hívjuk, amik gyakorlatilag nem élnek vissza semmilyen márkanévvel, semmilyen design levédetet, design kinézettel, bár egyébként ezzel elég ritkán szoktak foglalkozni a márkák, úgyhogy erről azért így nem is vagyok benne biztos, hogy teljesen releváns beszélni, de most már belehoztam, mindegy, de hogy alapvetően egy olyan dologgal kapcsolatban, amit mondjuk tud az ember hordani, ami nagyon sportos, ami nagyon funky, ami konkrétan nem akar klasszikus óra lenni, nem akar, nem tudom én, 40 mm-es acél visszafogott hárommutatós óra lenni, hanem ennél egy kicsit több szeretne lenni, egy kicsit többet szeretne mutatni, és egyébként nem csak én voltam így ezzel, hanem láthatóan globálisan elég sok ember ráugrott erre a vonatra, és úgy gondolták, hogy ők szeretnének maguk valami nagyon drága sportkocsihoz, egy a sportkocsi árának nem kétszeresébe kerülő, de egyébként nagyon jól kinéző órát, és pont ezért találtak rá nagyon sokan erre a fajta forma világra, amit egyébként a Richard Mille képvisel, és amibe egyébként a cárbomba is így beletette a kis mancsait, és elkezdtek ilyen órákat gyártani. Nyilván van egy nagyon alacsony belépési küszöb, illetve most relatíve alacsony, ez gyakorlatilag ilyen 100 000 forintos nagyságrend környéke van, amikortól már elkezdnek elérhetővé válni az óráik, ezek ugye alapvetően a legalsó kategóriában kevéssé variálható, de kvarc órák. És amikor innét elkezdünk fölfelé lépkedni, akkor jönnek a különböző sorozataik, és ebből egyébként van jó pár, és onnét pedig elérhetővé válik egy-két nagyon érdekes dolog, tehát hogy elérhetővé válik önmagában az a koncepció, hogy egy órát tudsz variálni, és tudsz hozzá többféle színvariánst venni, tudsz hozzá többféle szíjat venni, többféle koronát, többféle lünettát vagy rámát, és ezeket egyfajta gyors rendszeren keresztül bármikor 10 másodperc alatt le tudod cserélni, és gyakorlatilag 30 másodperc múlva egy teljesen máshogy kinéző órád lehet. Alapvetően erre épül magának a cárbombának a koncepció. És egyébként rákérdeztem a Steven-nél, mert sokan megállítottatok ezzel, megírtatok Instán, meg minden, hogy tök jó ez az egész, de hogy egyébként miért ez a neve. És erre azt mondta nekem az alapító tulajdonos Steven, hogy azért, mert szerettek volna egy nagyon erős nevet, és hát mi lehetne erősebb név annál, mint hogy a világ legerősebb bombája. Ugye ez volt a cárbomba, a Szovjetuniónak a nem tudom én, az egyik csúcspontján, úgyhogy pont ezért lett ennek az órának ez a neve. Hogy ez mennyire jó és mennyire jó kommunikálható, az megint egy másik kérdés. Vannak, akikkel beszélgettem erről, hogy ez egy nehéz téma, hogy igazából lehet, hogy ráférne egy átbrendelés, de én egyébként úgy gondolom, hogy valószínűleg ez nem fog megtörténni, mert ők nem tartják szerintem annyira rossznak ezt a nevet, a globális eladásaik is növekszenek, és az ilyesmiket pedig úgy önmagában az órapiacon nagyon szeretjük, amikor valamiről lehet dumálni, és nem csak az van, hogy hát milyen órád van, hát egy ilyen hárommutatós, kékszámlapos, acélszíjas óra. Tehát, hogy amikor ennél többről van szó, az szerintem mindig egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és valójában az ilyesmi sztorikat mi nagyon szeretjük az órásipari berkeken belül. És ugye, amit pedig konkrétan hoztam, az ennek a családnak az egyik legújabb tagja. Nem azt mondom, hogy a legújabb, mert egyébként vannak ennél már frissebb dolgok, van olyan, ami egyébként talán 3-4 hét múlva jelenik meg, és megkaptam belőle a sajtóanyagot, de egyelőre még ezek most az egyik legfrissebb dolgok, de ezek már elérhetőek, ezekből már jó eladásokat csinálnak a világon mindenhol, Dél-Amerikától természetesen Németországon át egészen Kínáig. Viszont úgy gondolom, hogy ez néz ki a legizgalmasabban, ez néz ki legkevésbé úgy, mint ami valami más akar lenni. Cserébe viszont, amikor erre először ránéztem, mondtam, hogy fogalmam sincs, hogy erről egyébként hogyan lehet leolvasni az órát, meg hogy egyáltalán ez mi szeretne most lenni. Tehát, hogy a neve az, hogy reaktor, de ebből semmi nem derül ki, hogy ez most egyébként egy atomreaktor, egy szélerőmű, vagy úgy önmagában mi az, ami lenni szeretne. És én inkább ebben a futurisztikus szemléletben találtam meg azt, hogy ez valószínűleg egy ilyen nagyon futurisztikus, és mondom szerintem inkább ilyen szélerőmű turbina, vagy valami hasonlónak a kinézetére szeretne hasonlítani. Még emlékszem, hogy csináltam valamikor ilyen majdnem 10 évvel ezelőtt ilyen jövőbeli autókról szóló még a másik csatornámra nem tudom én fantáziálás, hogy egyébként milyen futurisztikus jövő vár ránk az autó kapcsán, és ott illusztrációként használtam egy ehhez hasonló autónak a képét, úgyhogy úgy gondolom, hogy a futurisztikus dolgot, meg ezt a vonalat abszolút sikerült eltalálniuk. Nem mellékesen ez a design 2023-ban már a franciaországi Muse Awards-on nyert egy design díjat, méghozzá természetesen óra kategóriában, ami érdekes, hogy akkor még nem így hívták ezt a modellt, akkor chivalry-nek hívták, ami ugye lovagiasságot jelent, aminek meg végképpen nem tudom, hogy mi a fene köze lehet ehhez az órához, de ha már így ennyit lebegtettem itt, meg ha ennyit beszéltem róla, akkor szerintem most már muszáj megnéznünk közelebbről. Amit mindenképpen nem tudok róla mondani, hogy méretében egyébként nem visszafogott, bár nem is annyira hatalmas, mint aminek elsőre tűnik. A hossza magának a toknak az ilyen 53 mm, ami egyébként nem annyira durva, ennél sokkal-sokkal nagyobb, szerintem 59 mm-es hétköznapi használatban, vagy egyszerűen bolti forgalomban lévő óra már volt nálam, és most nem feltétlenül mondjuk Vostok Europokról beszélek. Ugye alapvetően például a japán órákra jellemzőek ezek a nagyon hosszított tokfülek, úgyhogy ebbe a kategóriába szerintem beletartozik. Maga a vastagsága sem durva, mert elsőre annak tűnik már csak azért is, mert az egész így picit meg van hajlítva, vagy görbítve, és így az embernek olyan hangulata van, vagy legalábbis amikor az ember nézi, akkor egy olyan érzése lesz. Egyébként maga a tok szerintem nem hajlik, csak ezek a kívülről rárakott fülek teszik ezt az érzést. Egyébként én elsőre azt hittem, hogy tényleg voltak annyira elborultak, hogy ezt egy anyagból valami molding technológiával kialakították, de ahogy megnézem, a végét azért látszik, hogy ezek a külső ívek rá vannak illesztve a fülön felül is, és természetesen alul is. Viszont egyébként a görbületet a Zafirnak az íve azért egész jól mutatja, és ennek ellenére is a vastagsága, mondom, ilyen 13 egész valamennyi milliméter. Nyilván ennél láttunk egyébként jóval vékonyabb, viszont sokkal vastagabb órákat ismerít a csatorna történetében, úgyhogy nem igazán számítanak ezek olyan nagyon-nagyon durvának. Aminek én viszont örültem kimondottan, hogy 12 óránál van a koronája, így a teljes szimmetriát nem rontották el. Tehát így az egyik legszimmetrikusabb óra, ami azért járt nála, a futurisztikus kategóriáról nem is beszélve, és ennek az oltárán természetesen feláldozták a dátummutatást, ugyanis bár maga a benne lévő 8215-ös mióta szerkezet képes dátumot mutatni, mégsem látható dátum magának az órának a számlapján, viszont amit láthatunk rajta, az természetesen órakijelzés alul, és perckijelzés fölül, és ha valakinek egyébként nagyon éles szeme van, az középen a cárbombon logó körül szaladgáló kis piros háromszöget megfigyelheti, hogy az bizony szaladgál, tehát hogy konkrétan másodpercet mutat, úgyhogy gyakorlatilag ez egy klasszikus hárommutatós óra, egy kicsit extrémebb kinézetben, plusz felöltöztetve ezzel a három fölkatrészt nagyon gyorsan cserélhető rendszerrel. Ha már ennyire ergonomikusra vették a figurát, akkor mi a fene az a két gomb a két oldalán, hogy ez csak dizájn-e? Természetesen nem. Ugye mondtam, hogy cserélhetőek a főalkatrészek, és hogy ezt a kettőt együtt megnyomjuk, akkor egyszerűen csak pukkan egyet maga a felső ráma, és ezt így le lehet venni. Nekem azt mondták, amikor legelőször találkoztunk, hogy ez egy saját szabadalmaztatott gyorsörlési eljárás. Én ezt nem vonom kétségbe, és ezt konkrétan hajlandó vagyok el is hinni. És persze természetesen látszik fölül a korona, ami ugye ugyanúgy cserélhető, mint a korábbi cárbomba modellen, amit egyébként már bemutattam nagyjából egy évvel ezelőtt, és egyébként a koronát is valójában innét lehet a legkényelmesebben operálni, mert bár amikor rögzítve van, szerintem akkor is ki lehet húzni, de azért így jóval kényelmesebb, és ugye egy mozdulattal le lehet szedni a felső gumit, a felső gumiszíjat és vissza is, úgyhogy így lehet a legkönnyebben operálni magát az órát. Érdekesség még, hogy 50 méteres vízállóságról beszélt nekem a főnök, a Steven, viszont az órának a tokjába hátulról, illetve a hátlemezével konkrétan 100 méteres vízállóság van beleírva. Ez azért sok szempontból egy nagy különbség, mert a marketing anyagaikban is arról beszélnek, hogy 100 méteres vízállóság is lehet benne úszni meg minden, de ez az óra ugye nem tartalmaz menetes koronazárat, úgyhogy én alapvetően mindenkit lebeszélnék arról, hogy ebben az órában ússzon. Ugye kihúzható, benyomható koronája van, tehát ez valamennyi vizet természetesen visszatart, de mondom, én biztos, hogy ezt az órát azért így a véletlen rámenő vizet meg ilyesmit, természetesen meg a mindennapi dolgokat, a kézmosást, az esőt meg ilyesmit biztosan elviseli, de mondom, én biztos, hogy nem úsznék egy ilyen órában, és ez főleg azért van, és főleg azért nehéz, mert ugye ilyen leszedhető koronája van, amit ugye úgy szedünk le, hogy fölül egy kicsit benyomjuk, és akkor elkezdjük tekerni, és a tekerés után egyszer csak le fog jönni, és a kezünkben fog maradni ez a csodálatos korona, ahogy teszi ezt egyébként az összes korábbi modelljüknél is, és akkor ilyen szépen ott lesz. És természetesen, hogy úgy tartja a kedvünk, és van másik színű szetünk, akkor rá tudunk tenni egy teljesen másik színű koronát is. Ami ebben egyébként egyedül nehézkes, hogyha valaki a kék színű szettet veszi meg, akkor ugye abból ugye ezüst színű rámát kap hozzá, és ezt a két rámát lehet alapvetően cserélgetni. A szíjakkal kapcsolatban meg hát én nem tudom, hogy én milyen szíjat tennék még rá. Én gondolkodtam, hogy ez egyébként most így nyára lehet, hogy egy fehér jól néz neki, de inkább egyébként az az érdekes, hogy ez egy szürkeféle metál szíjjal néz neki, de ugye ilyen hajlítható metál színű szíjat most a Casio csinált, de gondolom, hogy ez a technológia természetesen még nem érhető el mások számára, úgyhogy itt még szerintem várhatunk arra, hogy ilyen színű színünk legyen, viszont egy matt szürke szíjat én tökre jól el tudnék képzelni ehhez az órához, és akkor meg tudja tartani ezt a fajta visszafogottságot, tud mégis kicsit ilyen, a világos szürke miatt kicsit ilyen nyárias lenni, de térjünk vissza egyébként az idő leolvasásra, tehát a percet le lehet olvasni fönn természetesen a fekete háromszög alatt. Ugye ilyen jumping minute-nek tűnik, de természetesen nem az, ez egyszerűen csak egy tárcsa, ami egyébként körbe forog, úgyhogy ebben nincs semmiféle ugrás a világon. Az érdekességek ugye lent kezdődnek, mert lent gyakorlatilag van három mutatója ennek a szerkezetnek, de hogy az órát hogy kell leolvasni, hát mikor, hogyha egyetlen mutatót látsz, akkor tök jó helyzet van, mert az egy mutatónak alapvetően szokott lenni rajta egy szám, mondjuk vagy nulla, és akkor nem kell hozzáadni semmit, akkor gyakorlatilag az a mutató mutatja, hogy mennyi az idő. Hogyha van rajta egy szám, hogy plusz 3, akkor természetesen azt az időt hozzá kell adni, vagy azt, hogy mondjuk, hogy plusz 6, vagy plusz 9, tehát konkrétan egyfajta ilyen egyszerű matematikai műveletet kell gyorsan elvégezni, hogy éppen mennyi is az idő. És hogyha kettő mutatót látsz pozícióban, akkor az gyakorlatilag ugyanazt szokták mutatni, tehát ez olyan, mint amikor mondjuk a nulla mutat a nullás pozícióra, a 9-es pedig a 3-ra, akkor tudjuk ugye, hogy dél vagy 12 óra van, és pontosan hasonló helyzet áll fent akkor is, amikor mondjuk bármilyen másik két mutató látszik, tehát hogyha mondjuk a hármas és a hatos látszik együtt, és mondjuk a hármas természetesen 3 órán van, a hatos meg a nullán, akkor tudjuk, hogy 6 óra. És ugye a harmadik lehetőség pedig még az, amikor a hatos van, a hármas van, és a kilences pedig a nullán, akkor szintén tudjuk, hogy 9 óra van, és ahogy eltűnik, hogy ott a hatos mutató, akkor onnét lesz 10 óra, 11 óra és 12 óra, pontosan ahonnét egyébként ez az egész kiindult. A másodperc mutatón úgy gondolom, hogy túl sok mindent nem kell magyarázni, viszont egyébként ugye megtartották benne azt, hogy maga a szerkezet természetesen másodperc stoppos, mint ahogy egyébként alapvetően a 82-es mióta az az, úgyhogy ezen semmi változásra nem volt szükség. Még egy kérdés felmerülhet, hogy van még egy szám a számlapnak a legalján, és hogy az mit jelent, és ezzel kapcsolatban nem találtam semmilyen anyagot, a Stevennél nem kérdeztem rá, hogy micsoda, de ahogy megnéztem egy csomó videót, akik bemutatták ezeket az órákat, meg egy csomó sajtóanyagot, ez konkrétan az órának a gyártási száma, tehát konkrétan, hogy ez az óra hanyadik. Úgyhogy ez itt nálam a 2307-es számú ebből a színvariánsból, mert ahogy néztem, színvariánsonként számolják ezt a számot, tehát konkrétan lehet tudni, hogy az adott modellből mennyit adtak el. Érdekes, hogy én sehol sem láttam említést arra, hogy ez most így limitált lenne, vagy sorszámozott lenne, vagy valami, viszont a marketing anyagoknál például itt 001 szerepel, de mondom, én láttam egy csomó review-t, ahol ettől eltérő számok voltak benne, úgyhogy ez egyáltalán nem egy korai verzió, ez egy relatíve friss dolog, ami itt van a kezemben. És bár nem gondoltam volna elsőre, Lumineszkello festéket kapott természetesen önmagában ez az érdekes számlap is, ami alul van, természetesen a mutatók is, meg a perc tárcsa is, és pont ezért sötétben is lehet látni, hogy éppen mennyi az idő, de szerintem egyébként világosban is kihívást jelent leolvasni, hogy éppen mennyi időt mutat ez az óra, hát még teljes sötétben. Ugyanakkor így a vége felé beszélni kell még az órának az áráról. Ha valaki carbon fiber lünettával szeretné, akkor annak 750 dollárba, míg ha valaki valami simával, vagy gumival, vagy egyébként ezzel az egyébként nagyon forró rose gold színű, de természetesen csak PVD, vagy valami hasonló színezetbe vonatos dolgot szeretné, akkor neki 650 dollárba, ami nagyságrendileg olyan 230 ezer forintos nagyságrendben van, és ez az árhoz még azért vámot meg áfát kell számolni, ez már csak azért is így van, mert például AliExpressen 305 ezer forintos nagyságrendben hirdetik, és ott ugye ilyen vámolt, meg áfázott árakat szoktak feltüntetni, úgyhogy szerintem ezzel kell számolni, és nem az ilyen röptében a listaárat átszámolt dolláros dolgokba, mert akkor csúnya meglepetés érheti az embert. Na és akkor most én ennyit szerettem volna erről az óráról, meg úgy önmagában a cárbombának erről a Reaktor nevű új családjáról. Írd le kommentbe, hogy elsőre le tudtad-e olvasni, és találkozzunk legközelebb.